A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti Önöket a szerkesztő Gerbe Janita és sorozatunk gazdája, szakértője Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Pál Feri atya keddesti alkalmai a budapesti MOM kulturális központban jó ideje már az életünket megnehezítő sémákról szólnak. Ezek feldolgozására teszünk műsorról műsorra kísérletet, hogy miként értelmezhetjük úgy a sérüléseinket, zavarainkat, hogy általuk fejlődni tudjunk. Néhány hete már az elismerés hajszolásról beszélgetünk, arról, hogy nem az a baj, hogyha vágyunk a szeretetre, az odafigyelésre, a sikerre, az elismerésre, hanem hogyha ez határoz meg bennünket, vagyis feltételekhez kötjük a jól létünket. Viszont, hogyha elég szabad a viszonyunk ezekhez az értékekhez, akkor jól tudunk lenni. Egy ponttal szeretném a múltkori műsor után folytatni ezt a beszélgetésünket. Akkor a jó és a rossz kapcsolatáról beszéltünk, de most egy újabb pont következne. Az a jó, ami felülmúlja a jó és a rossz ellentétét. Ugye feltetted azt a kérdést, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel. Aztán rögtön ki is javítottad magad, hogy nem is ez a helyes kérdés. Akkor mi a helyes kérdés?
Igen, tulajdonképpen, ahogyan a jóról és rosszról beszélünk, mindez úgy kapcsolódik ehhez a sémavilághoz, az elismerés hajszolás sémavilágához, hogy milyen sok lehetőségünk volna és adódna arra, hogy a jót, az értéket, a saját jóságunkat, értékességünket fölfedezzük, a jóval, rosszal összefüggésben pedig akár azt is mondjuk, hogy milyen sok dolgot tartunk rossznak, amiben szintén van jó, nem egyszerűen csak olyan értelemben, ahogy szokták mondani, hogy minden rosszban van valami jó, hanem sokkal mélyebben és átfogóbban, hogy nagyon sok mindent gyerekkortól kezdve megtanulunk, hogy az rossz, és közben pedig mindaz, amire ezt a fajta minősítést használták valakik valamikor, és mi ezt elfogadtuk, ezt át lehetne írni. Például csak egyetlen gyors példa, aztán a kérdésedre hadd válaszoljak. Például nagyon sok családban hallatlanul erőteljes üzenet a szülők felől a gyerek számára, hogy tilos tévedni, tilos hibázni, tilos rontani. Hát, ha nem szabad tévedni, hibázni, rontani, hogy fogunk tanulni? Hogy fogunk fejlődni? Hogy fogunk kísérletezni? Hogy fogunk rájönni saját élményszerű tapasztalatok révén, hogy mit, hogyan érdemes? Ez például tehát egy nagyon bénító szülői üzenet, tilalom vagy parancs, hogy tilos hibázni vagy rontani. Most valaki így nő föl, azt mondja, hibázni rossz. Ha tévedek, az nagyon-nagyon nagy baj. Ha hibázok, vagy tévedek, vagy elrontok, nem vagyok jó. Nem szeretnek, nem fognak elismerni, nem jutok majd mindahhoz hozzá, amire pedig úgy gondolom, elemi szükségem van, és ha nem kapom meg, addig nem tartom magam jónak és értékesnek, vagy szerethetőnek és tiszteletre méltónak. És így jutottunk el oda, hogy pontokba szedve néztük meg, hogy milyen sokféle lehetősége van a jó fölismerésének, vagy annak az átírásának, hogy amit eddig rossznak tartottunk, hogy az tulajdonképpen milyen színes és gazdag témája is lehet valamiféle értékességnek, annak a fölismerésének, és ezt te többször hangsúlyoztad a múltkori adás során, szeretném még egyszer kiemelni, hogy amikor itt rosszról beszélünk, akkor nem erkölcsi rosszról beszélünk, hanem ahogyan eddig erről szó volt, valami olyan szemléletmódról, ami nem helyes, nem megfelel a realitásnak. Most akkor a kérdésedre válaszolva, hogy igen, egy könyv jelent meg ezzel a címmel, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. És emlékszem, egy kedves ismerősöm hívta föl erre a könyvre a figyelmemet, elmondta, hogy neki nagyon érdekes volt elolvasni azt, hogy a szerző hogyan próbálja újabb és újabb megközelítésekből, újabb és újabb szempontok alapján kifejteni azt, hogy miért nem érdemes elkeserednünk, vagy miért nem érdemes föladnunk, vagy reményvesztetté válni akkor, ha ténylegesen ezt tapasztaljuk, hogy jó emberekkel rossz dolgok történnek. Ahogyan belelapozgattam ebbe a könyvbe, tulajdonképpen lett egy hiányérzetem. És ezt a hiányérzetemet, vagy a meglátásomat igyekeztem úgy megfogalmazni, ahogyan te az utalást tetted, hogy szerintem nem is ez az igazi nagy kérdésünk, hogy nem ez az a kérdés, ami igazán segít bennünket az életben. Mert akármilyen válaszra is találunk, én bennem egyébként mindig szokott valamennyi elégedetlenség maradni. Nem egyszer az a benyomás, amikor valaki úgy nagyon meg akarja nekem magyarázni, hogy egy szenvedés, vagy fájdalom, vagy rossz, az tulajdonképpen miért jó, és én ennek miért örüljek, és miért legyek hálás, még ha igaza is van, akkor is marad bennem valami kellemetlen, kényelmetlen gondolat, vagy érzelem. Egyrészt azért, mert kívülről akárki akármit mond, még ha igaz is, általában nem szokott nekünk elég lenni. Ha én belülről egy belső érzelmi folyamat révén a saját küszködésem által jutok el valahova, és fogalmazok meg valamit, na az sokkal használhatóbb, az valódi kapaszkodó. Tehát éppességgel indulhatunk innen is, hogy megküszködünk azzal, hogy egy valamilyen rossz, hogyan tud mégiscsak valami nagyobb jónak a része lenni, és a saját fölismerés élményszerűen valódi erőforrás lesz. Ez az egyik. De ezzel együtt is azt gondolom, hogy a másik kérdés sokkal hasznosabb. Vagyis nem azt kérdezni, hogy miért történnek jó emberekkel rossz dolgok, hanem hogy amikor jó emberekkel rossz dolgok történnek, miért maradnak jók? Miért tartanak ki a jóban? Mi a titka azoknak az embereknek, akikkel, ha rossz dolgok történnek, akkor is jók maradnak? Mit értenek, látnak, tudnak, élnek meg azok az emberek, akikkel, ha rossz dolog történik, képesek kitartani a jóban? Szerintem ez sokkal izgalmasabb kérdés. Lehetőséget ad arra, hogy ne valami bölcselkedésbe, vagy filozófiai okoskodásba, vagy esetleg Istennek a védelmébe kezdjünk el beszélni, hanem sokkal inkább Istennek a hatékony szeretetére, vagy a gondviselésére találhatunk ezekben az esetekben rá. Nekünk nem Istent kell védeni, hanem azt felfedezné, hogy Isten hogyan áll mellettünk, és hogyan van a segítségünkre.
És ugye ez azért is fontos, mert hogy akkor nem azzal foglalkozunk, hogy mit ad nekem a világ, mit kapok én, hanem azzal, hogy én hogyan reagálhatok arra, amit kapok.
Na ez egy nagyon lényegi meglátás, amit mondasz. Mert ha azt a kérdést teszem föl, miért is történnek jó emberekkel rossz dolgok? Ebbe a kérdésbe azért egy picit bele van szőve az, hogy lám-lám az ember kiszolgáltatott, lám-lám az emberrel bármi megtörténhet, ugye ilyenkor csak tehetetlenül áldozattá válunk, vagy csak végig szenvedünk valamit, semmi más nincs, mint hogy eltűrjük, vagy viseljük azt a helyzetet. Tehát maga a kérdés is bennfoglaltan. Nem mondom, hogy törvényszerűen, de azért sugallja ezt a nézőpontot, vagy ezt a tanult tehetetlenség, tanult hitetlenség világának az összes ismérvét. Ha fordítva kérdezünk, hogy mi történik azokban, mit csinálnak másképpen azok, akik, amikor rossz dologok történnek, akkor is jók maradnak, vagy a rosszra jóval tudnak válaszolni, ebben pedig mi foglaltatik benne? Az, hogy cselekvőképesek vagyunk, hogy kreatívak vagyunk, hogy több lehetőségünk van, mint hogy reagáljunk valamire, aktívan kezdeményezhetünk, fölül tudjuk múlni azokat a rossz eseményeket, miközben nem tagadjuk őket, amelyek bennünk érnek. Na ezért tartottam hasznosabb kérdésnek, hogy miért és min múlik az, hogy valaki jó marad akkor is, ha rossz dolgok történnek vele.
Hangsúlyoztunk, hogy legyél önmagad, és hogy élj a jelenben. És ugye, aki ezzel a sémával küzd, az nem önmaga, és vagy a múltban ragadt, vagy a jövőre fókuszál. Úgyhogy ennek az ellenszerét, ennek a sémának az ellenszerét foglaltatta 10 lépésben, hogyan lesz valaki egyre jobban. És hogyha valaki egyre jobban lesz, akkor elkezd egyre hatékonyabban működni. egyre inkább személyé válni, egyre inkább önmagára találni, és hogy hogyan tudok önmagamra találni, és magamban lenni, mert ugye ez is fontos, hogy magamban legyek, és hatékony, jól működő személy legyek, ahhoz jönnek most akkor a tanácsok. Az első, átéli az érzelmeit.
Ezt a 10 pontot Carl Rogers alapján mondtam el, aki a humanisztikus pszichológiának az egyik nagy atyamestere, és valóban az első gondolat így szól, merem átélni az érzéseim és érzelmeim, és ide tulajdonképpen azt a példát hoztam, amit egyébként Carl Rogersnél olvastam, hogy amikor valaki eljön segítséget kérni, azért, mert ahogy te a kérdésedben föltetted, azt tapasztalja, hogy nem elég hatékony, nem elég eredményes, esetleg nem elég sikeres, vagy a kapcsolataiban nem tud megfelelően kommunikálni. A kapcsolataiban a konfliktusokat nem tudja megfelelően kezelni. Tehát tulajdonképpen van egy tünet, és akkor Rogers azt mondja, na hát például, mikor valaki segítséget kér ilyen tünetek kapcsán, akkor majdnem biztos még nagyon távol van a saját érzéseitől. Tehát ha megkérdezi tőle ő vagy bárki más, hogy hogy vagy, erre az nagyon egyszerű kérdésre, főleg ha úgy kérdezi a kérdező, szerbusz, hogy érzed magad? Erre minden nehézség nélkül kaphatunk egy ilyen választ, jaj, ne is kérdezd! Már megint 20 percet kellett várni a villamosra, pedig ki van írva, hogy 10-15 perc a követési idő. Hát ne is haragudj, hogy legyen az ember jól, ahol ahelyett, hogy 10-15 percenként jön a villamos, 20 percenként jön. Na ezt most nem akarom hosszabban mondani. De a kérdés az úgy hangzott, hogy hogy érzed magad? És erre kapunk egy kis előadást a Budapesti Közlekedési Vállalat működésének egy szubjektív átéléséről. Hát ebbe ő nincs is benne. Végtelenül egyszerűnek tűnik arra a kérdésre, hogy hogy érzed magad, azt válaszolni, hogy, most tudatosan nem fejezem be, vagyis, hogy itt egy érzést mondhatnék, hogy hogy érzem magam, és mégis azt lehet mondani, hogy erre a kérdésre az esetek többségében nem érzéssel válaszolunk, hanem eseményekkel, történésekkel, véleményekkel, panaszokkal és ezer mással, amiben persze valamennyire tükröződnek az érzéseink. Na de ez a valamennyi mit jelent? Az, hogy távol vagyunk magunktól. És ez az, ami nem segíti a saját kibontakozásomat, vagy például azt, hogy egy beszélgetésben hatékonyan közöljem magam, vagy kifejezzem, hogy ez most nekem jól esik, vagy nem, vagy hogy mi esne jól, vagy hogy mit kérek tőled, vagy mire lenne szükségem, vagy hogy egyáltalán fölfedezzem azt, hogy már most nem érzem jól magam, és elkezdjek cselekedni magamért. Hát nem kell mindent a másiktól várni. Én érzem magamon azt, hogy feszült vagyok, vagy fáradt vagyok, hogy tudok magamért cselekedni. De ha nem tudatos az, hogy hogy is vagyok tulajdonképpen, nem tudok magamért hatékonyan cselekedni.
Az érzések után a tettekről szól a következő pont, benne van a tetteiben. Egy önátadott cselekvést említettél, hogy önmegvalósítás, személyi lenni, nem a múlt, nem a jövő, hanem a jelen.
Igen, itt valóban ez a kulcs szó, amit mondasz, hogy önátadottan cselekedni, a teljes személyemmel részt venni, a testemmel részt venni, valamilyen cselekvésben, valamilyen akcióban. Ez mit jelent? Mikor önfelett vagyok, akkor magamról megfelejtkezem ugyan, de annyira benne vagyok valamiben, hogy sokkal inkább az határoz meg, ahogyan teljesen átadom magamat a táncnak, az éneklésnek, egy beszélgetésnek, a sportolásnak, a futásnak, az úszásnak, ezer dolognak. Hát hányszor és hányszor hallottam és tapasztaltam ezt olyan klienseknél, akiknek nehéz volt önmagukhoz közel lenni. Nehezen fejezték ki az érzéseiket, vagy az érzelmeiket. És például szinte mindegyiküknél, ha rá tudtak találni valamilyen mozgásra, amiben bele tudták ereszteni magukat, amiben át tudták élni a testükön keresztül, hogy hatékonyak. Nem hatékonyak egy beszélgetésben, nem hatékonyak a munkában, nem hatékonyak a kommunikációban, de például, ahogy úszik, vagy ahogyan fut, vagy ahogyan énekel, vagy ahogy tornázik, na ott elfelejtkezve szinte arról, hogy ő nem is hatékony, vagy nem elég ügyes, vagy tehetséges, nem is számít, itt semmi nem számít, csak az, hogy csinálja. És ahogy csinálja, és benne van, és magáról megfelejtkezik, ez döntően hozzájárul ahhoz, hogy jól legyen.
Megint egy egyszerű példa, és mégis mennyire nem használjuk. harmadik pont pontosan használja az érzékszerveit.
Jelenben levésünknek az egyik kulcsa. Nagyon sok egyszerű gyakorlat is kapcsolódhat ide, hogy elkezdem tudatosan használni az érzékszerveim. Akár megtehetem azt, nézem a tenyeremet, körbenézek a szobában, egyszerűen csak a szememmel nézem azt, hogy mi is vesz körül. Rácsodálkozok színekre, rácsodálkozok mintákra, felületekre, aztán az is lehetséges, hogy a lélegzetvételemre figyelek. Az is lehetséges, hogy hangokra figyelek. Az is lehetséges, hogy elkezdek tapintani, megnézem, hogy milyen az asztal. Tehát tulajdonképpen az érzékszervek használata nagyon jól kikapcsol bennünket. Például nagy segítségünkre van azzal kapcsolatban, ahogy egy negatív gondolat folyam hömpölyög bennünk. Úgy se fog sikerülni, béna vagyok, jaj, jaj, csak szeressél, jaj, most ez tetszik-e neked, jaj, most akkor elfogadsz-e, jaj, most ez jó lesz-e így, jaj, nem nézel-e nagyon hülyének, jaj, nem nézel-e nagyon csúnyának, nem nézel-e nagyon ügyetlennek, és a többi. Ez egy rettenetes gondolat folyam, ami hömpölyög bennünk. Most ha ezt mind egy picit háttérbe helyezzük, és elkezdjük a figyelmünket a jelenben, az illatokra, tapintás, minden esetre az érzékszerveinkre, szinte magától ez a gondolat hömpölygés elcsitul bennünk.
És milyen érdekes, hogy a gyermekeknek ezt tanítjuk meg, és mi felnőttek már, hogy el is feledkezünk róla, hogy ez is egy eszköz a tapasztaláshoz.
A gyerekek azért tanulnak olyan hatékonyan, mert élményszerűen tanulnak. Belső izgatottság, izgalom, érzelmi állapot, motiváltság, fölhangoltság, lelkesültség van bennük. Ahogyan az érzékszerveiken keresztül felfedezik a világot. Jóval kevesebb a gondolat, főleg a hipotézis, elméletek és az összes többi eszmények, felfedezi éppen a világot. Mindig újabb és újabb, nagyon konkrét visszajelzéseket kap. Ez az, amiből valamit nagyon érdemes volna visszahoznunk a felnőtt világunkba. Az élményszerű, belső indítatásból fakadó tanulás, észlelés, felfedezés, ebből szinte alig maradt felnőtt korra.
Negyedik pontunk, az információkat a teljes szervezetével fölfogja, nem csak a tudatával. Ide hoztad a megérzést és az intuíciót, és ugye nagyon érdekes volt, hogy a megérzés és az intuíció is egyfajta agyi munka eredménye, tehát egy ilyen begyűjtő információfeldolgozásnak a végeredménye.
Pontosan így van. Tehát amikor megérzésről beszélünk, vagy intuícióról, annak a hátteréről azért tudunk már ezt azt mondani, vagyis, hogy az érzékszerveinken keresztül az agyunkba másodpercenként számtalan információ érkezik, ebből a számtalan információból néhány válik tudatossá, például érzem a hőmérsékletet, a szememmel látom, ahogy éppen te nézel engem, úgy nagyjából hozzá tudok férni ahhoz, hogy eddig mit mondtam, tehát tudok valahogy az emlékezeten keresztül is valamihez hozzá kapcsolódni. 6-7 dolog, miközben ennek a sokszorosa jelenik meg beáramló információként. Az agyunk pedig nem csak azzal dolgozik, ami aztán bennünk tudatossá válik, mert az a jéghegy csúcsa. Az agyunk folyton folyvást elemez, és értelmez, és eredményeket közöl, például érzések formájában, érzelmek formájában. Ezek is az agyunk értékelő, értelmező működésének a gyümölcsei. Az intuíció pedig, a megérzés, az pedig egy nagyon árnyalt és összetett eredménye a környezetünk, vagy egy személynek, vagy egy helyzetnek a belső értékelésének. Ezért nem egyszer, ha valaki tulajdonképpen ebből a szempontból hatékonyan jól működik, akkor bár nem tudná megmondani, miért nem áll szóba valakivel, vagy miért bízik valakiben, hogy miért lép hátra inkább, vagy miért lesz óvatos, hogy miért ad bizalmat, és miért nem, de hogy közben pedig, ha ő egy hatékonyan működő személy, ezek az intuíciók reális alapokból, reális, de nem tudatos észlelésekből fakadnak, és azoknak az eredményei.
Következő pontunk, a helyzet összetettségét figyelembe véve cselekszik az adott pillanatban, az adott pillanatnak megfelelő módon, de nem csak az adott pillanatra vonatkozóan.
Igen. Itt valóban egy picit kacifántos ez a mondat, cifrázásának tűnik valaminek, mintha lehetne egyszerűbben mondani, de nem lehet egyszerűbben mondani, vagy legalábbis nagyon kellene erőlködnünk, mert itt arról van szó, hogy a jelenben vagyok, mind az érvényes rám, amiről eddig beszéltem, a jelenhez kapcsolódok a válaszommal, de közben túl is látok a jelenen, képes vagyok folyamatokba ágyazottan észlelni és lenni, és ezért a válaszom nem pusztán csak, ahogy ezt szokták mondani, és nem szeretem ezt, hogy hát én egy őszinte ember vagyok, ami a szívemen az a számon. Na itt nem erről van szó. Mert amikor valaki, ez egyébként egy idealizálása valaminek, mert nem egyszer, aki azt mondja, hogy én őszinte, becsületes ember vagyok, ami a szívemen az a számon, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő kíméletlen vagy bárdolatlan, udvarjatlan, tiszteletlen és szeretetlen. És kétség kívül, ami most éppen föltárul belőle, az jól kifejezi az aktuális és pillanatnyi érzelmi állapotát. Hát csak éppenséggel egy rettenetesen szűk, a személyiségének az egészét egyáltalán nem használó, nem figyelembe vevő, az időtávlatokat, a jövőt, a következményeket egyáltalán nem mérleglő válasz. Tehát itt az a művészet, hogy itt és mostban reálisan válaszolok, és kommunikálok, és mondok valamit, de ahogyan ezt teszem, az figyelembe veszi a hatásokat, a következményeket, összefüggéseket és az összes többit. Tehát például mondjuk egy férj és egy feleség közti komoly konfliktus nyomán lehet, hogy hihetetlenül dühös leszek, legszívesebben nem is tudom, mit csinálnék, de közben elérhető számomra az, hogy téged szeretlek, a kapcsolat nekem nagyon fontos, hosszú távon köteleződtem el, egyébként nagyon hálás vagyok neked nagyon sok mindenért. Bennem van sok minden, ami a tudom, hogy miért teszed azt, amit teszel, vagy miért mondod azt, amit mondasz, és ezért a reakcióm hiteles marad, nem mondok olyat, amit nem érzek, vagy nem gondolok, de közben pedig annak a következményei, azok igazodnak ahhoz, hogy mi egy kapcsolatban, egy folyamatban vagyunk benne, és az is a realitás része.
A hatos pont, megbízunk a szervezetünkben, és alkalmasnak tartjuk, és tudjuk magunkat a változásra.
Erről tulajdonképpen épp a mai adás elején ejtettünk szót, hogy változás. Vagyis akár onnan is indulhatunk, hogy valamit elrontok, valamit nem tudok még, valamiben még bizonytalan vagyok, valami még előttem áll, vagy konkrétan elrontok valamit, vagy egyszerűen csak azt ismerem föl, hogy tulajdonképpen ahogy eddig valamit csináltam, az jó volt. Csak megváltozott az élet. Megváltozott egy körülmény, megváltoztál te, vagy megváltoztam én, vagy megváltozott a helyzet, és tulajdonképpen ami eddig jó volt, az most ezután nem jó. Akkor el sem kellett rontanom bármit is, hanem tulajdonképpen van bennem elég nyitottság és rugalmaság ahhoz, hogy rugalmasan kövessem azokat a külső-belső változásokat, amelyek tulajdonképpen tényszerűek. Egy idézetet hadd említsek, egy asszony írt a saját házastársi nehézségeiről, és egy nagyon frappáns dolgot mondott, azt mondja, mikor megszületett az első babánk, az ahhoz volt hasonlatos, mint amikor kézigránát robban a harctéren. Amikor elült a por és a füst, már semmi sem volt úgy, ahogy annak előtte. És ez nagyon reális. Tehát akkor képzeljünk el egy édesanyát, vagy egy édesapát, aki egy-két nap után hazaérkezett a kórházból, vagy hazahozták a pici babát, hát ha ők nem tudnak változni a megváltozott helyzetnek megfelelően, akkor nagyon elégedetlenek lesznek viszonylag rövid idő alatt. Most itt pedig arról van szó, hogy történik egy változás, és én bízok magamban. A változásra fogok tudni jó választ adni.
Köszönöm, hogy megosztottad gondolataidat, innen folytatjuk a jövő héten, akkor is tartsanak majd velünk. A technikus Honfi Anikó nevében is búcsúzik a műsor szerkesztője Gerbe Janita, és a sorozat gazdája
Pál Feri.